ide Szombathelyre hozzátok, ami a Sopronban sokat foglalkoztunk, és nagyon foglalkoztat bennünket. Tulajdonképpen nagyon sok csodálatos igazság van a Bibliában, és elolvassuk, azt mondjuk, hogy ez igen, ez nagyon tetszik nekünk, és ez tényleg olyan szép elolvasni is. De sokszor van az velünk, hogy nagyon alapvető igazságokat mégse tudunk megélni. És egy ilyen alapvető dologról lesz szó, és szeretnék olyan módon beszélni róla, hogy ezt a gyakorlatban, a hétköznapokban hogyan tudjuk megtapasztalni. Nem tudom, hogy ti hogyan gondolkoztok a jövőről, de csináltunk egy-kétszer már ilyen kis közvéleménykutatást, hogy föltettünk ilyen kérdéseket, hogy mennyire lesz rád jellemző Krisztus szeretete mondjuk a következő egy évben, vagy mennyire lesz béketeremtő a következő egy évben, vagy pedig ilyen kérdés, hogy milyen lelki állapot lesz rád jellemző a következő időszakban. És akkor lehet válaszolni, hogy tragikus, úgy szoszó, közepes, vagy elég jó, vagy szuper. Nem tudom, hogy ki melyiket x-elné be most. Ez egy érdekes kérdés. Illetve, hogy például mennyire lesz rád jellemző Krisztusnak a szeretete a következő évben, hogy nagyon, vagy egyáltalán nem, vagy valahol közötte, hogy hol, hogy gondolkozunk erről. És ezek nagyon-nagyon szép célok, beszél róluk a Biblia, de egy nagyon fontos kérdés, hogy elmerjük-e ezeket hinni. Elmerjük-e hinni, hogy én beixelhetem azt, hogy szuper. Hogy én rám a következő egy évben olyan lelki állapot lesz jellemző, amit tudtok mai mondom, hogy azt mondja, hogy ez szuper lesz. Lehet, hogy most nem az, de hogy elmerjük ezt hinni, hogy ez lehet. Ez egy nagyon fontos kérdés. Vagy egy másik kérdés, hogy mi van akkor, ha olyat hiszünk el, ami esetleg nem igaz. Ugye, mert sokszor azért nem merjük elhinni, mert esetleg azt mondjuk, hogy talán nem is mondta ezt nekünk az Úr. Vagy hogy vannak ezek a dolgok? Hogy a hit az hogyan válhat valósággá a mi életünkben, és hogyan lehet a hit olyan hit, ami az Úrtól való dolgokban hisz, és nem pedig a mi vágyálmainkra, hogy esetleg szeretnék egy szuper jó kocsit, nem biztos, hogy Isten ezt meg akarja adni. De azért vannak olyan dolgok a Bibliában, amiket meg akar adni Isten. Én nem látok semmi olyan helyet a Bibliában, ahol azt olvasnám ki, hogy például nyomorúságban kéne, lelki nyomorúságban kéne élnünk. Én nem látok ilyet. Én azt látom, hogy ez igen, azt ígéri, hogy békességben boldogan élhetünk. És sokszor ezt sem merjük elhinni. Nem tudom, hogy milyen gyógyszereket szedtek ti. Ugye most egy kicsit átalakultak ezek a dolgok, mert vannak most már olyan gyógyszerek, amit eddig szedtünk, de most már nem lehet vásárolni őket. Hát például ilyen az algópirin. Valaki bespájzolt algópirinből még az utolsó időszakban? Én gondoltam rá, hogy azért veszek, mert én nekem az mulasztott el legjobban a fejfájásomat, és aztán ugye most meg már nincsen, most valami más kell kitalálnom. Hát még van otthon egy-két doboz, aztán elfogy, és aztán át kell majd alakulnom valami más. Aztán nem tudom, hogy hol szoktátok vásárolni a gyógyszereket. Ki az, aki már vásárolt benzinkútnál gyógyszereket? Még senki? Nem? Most már nagyjából előbb-utóbb lehet majd vásárolni. Vannak ugye gyógyszerek, amit lehet benzinkútba venni, vannak gyógyszerek, amit csak a patikába, vannak olyan gyógyszerek, amit csak receptre lehet kapni a patikába, de van olyan gyógyszer, amit sehol nem lehet kapni. Se a patikába, se a benzinkútnál, se sehol nem lehet kapni. Legalábbis ilyen világi üzletekbe. És ma egy ilyen gyógyszerről szeretnék beszélni. És elnézést kérek, ha valakinek esetleg ez furcsa, mint gyógyszer, de majd talán meg fogjuk ezt érteni. Van Istennek egy általános gyógyszere a mi életünkre. És ma erről szeretnék beszélni, ami sehol nem lehet kapni, ilyen benzinkút meg ilyen helyeken, hanem csak Istennél van. Nyissuk ki a Bibliánkat a római levélnél, és az első résznek a 16 és a 17-es versét fogjuk felolvasni. Tehát Pál levele a rómaiakhoz, első rész, 16-os, 17-es vers, és álljunk föl, így hallgassuk meg Isten igéjét. Római levél, első rész 16-17. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe. Ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk neked a te igédért, és megvalljuk most neked, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, és hisszük, hogy a te igéd meg tudja változtatni a mi életünket. És most kérünk téged, hogy járjál át a te igéd a mi szívünket, és szeretnénk, hogyha változást hoznál a mi életünkbe. Köszönjük neked ezt, Uram. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Egy kérdés, hogy hátul ezt lehet hallani, mert én nem nagyon érzékelem, tehát így jó akkor, nehogy esetleg ez valami problémát okozzon. Hát különböző gyógyszerek vannak. Vannak például fejfájásra való gyógyszerek, ugye mondjuk az algopirin, vagy más is lehetséges. Ezek ilyen fizikai fejfájásra való gyógyszerek. Lelki fejfájásra való gyógyszer az nem nagyon van. Habár van esetleg egy-két ilyen gyógyszer, amit pszichiáterek alkalmaznak, de igazán nem jó, nem gyógyítja meg az embert. Aztán vannak például baktériumokra való gyógyszerek. Például ilyenek az antibiotikumok, amik a testünkben gyógyulást okoznak, de vannak-e például lelki baktériumokra való gyógyszerek? Például ilyenekre gondolok, hogy mondjuk reménytelenség, vagy életuntság, vagy ilyen jellegű. Ezek is baktériumok, mert nagyon-nagyon fertőzőek, azt látjuk, de nincsen ilyen gyógyszer. Aztán vannak ilyen vitalitást erősítő gyógyszerek, hogy egészséges legyünk, és a testünk az jól fölépüljön. De olyan, amelyik a mi szellemünket, ami lelkünket úgy rendbe hozza, olyan gyógyszer nincs. És az a gyógyszer, amiről most olvastunk, az egy olyan gyógyszer, ami pont ezekre a lelki fejfájásokra, vagy pedig lelki baktériumokra, vagy pedig a te szellemednek az erősítésére valók. Ilyen gyógyszerről lesz ma szó, és úgy is mondhatnám, hogy az evangélium az Isten általános gyógyszere az emberiségnek a lelki szükségére. Tehát az evangélium az Istennek az általános gyógyszere az emberiségnek a lelki szükségére. És talán hisszük is ezt, hiszen a római levélnek az elején Pál leszögezi, szinte erről beszél végig, hogy ez hogyan működik. De mégis azt látjuk a hétköznapokban, hogy oly sokszor nem működik ez az életünkben. És erről szeretnék beszélni, hogy ez hogyan is lehetséges. De előtte egy kicsi kitekintést szeretnék arról tenni, hogy egyáltalán mi is ez az evangélium. Hogy nem tudom, mit jelent ez a szó, hogy evangélium? Hogy? Örömhír, ugye? Örömhír. És milyen örömhír ez? Vagy örömhír? Mire gondoltok? Szabadság. Aztán? Na, milyen örömhír? Mire szoktunk általában gondolni a legelőször? Jézusnak a feltámadása, Jézusnak a keresztjére, arra, hogy Isten megmentett bennünket. De pont ahogy mondtad, hogy nem, és értsétek jól, nagyon idézőbetéve, nem csak ezt jelenti, tehát nem csak arról beszél, hogy Krisztus a kereszten meghalt érted, és üdvösséged lesz majd, hanem az evangélium, amikor Krisztus mondta az evangéliumot, amikor olvassuk az evangéliumokban, akkor azt mondja, hogy a megfáradtakat megvigasztalja és felbátorítja. Vagy pedig akinek nyomorúsága van, azokat megvigasztalja, vagy aki nagyon nagy bűnben van, mint mondjuk a Zákeus, azt megszabadítja ettől. És nem azt mondta Zákeusnak Jézus, hogy hát most már elszúrtad az életedet, most ebben az életben már nyomorúság lesz csak, de majd, hogyha most megtérsz, és esetleg visszafizeted a dolgokat, akkor majd boldog leszel a mennyországba. Zákeus abban a pillanatban, ahogy találkozott Jézussal, szögdécselve rohangászott, és megszabadult, és boldog volt. És én azt szeretném elmondani, hogy ez az evangélium az örömhírt jelent, de az élet minden tekintetében. És úgy gondolkoztam, hogy az embereknek nem nagyon van szükségük ma örömhírre. Nem tudom, hogy ki tenné meg azt, hogyha én azt mondanám most, hogy a egyik tévéadásban ma délután lesz egy fél óra, ahol csupa örömhírt fognak majd elmondani nektek. Hogy rohannátok haza, bekapcsolni, és lesnétek a tévét? Én őszinte megmondom, nem biztos, hogy ez annyira fontos lenne számomra. És az emberek sokszor ilyenek. Ilyenek vagyunk, hogy nem annyira érdekel meg, hogy általában az örömhír. De hogyha valakinek azt mondanám, hogy mondjuk egy komolyabb pénzösszeget kapott valaki, és szeretne neked adni belőle, mert úgy érzi, hogy támogatni szeretne téged, akkor már érdekelne ez a dolog. Vagy pedig, hogyha valakinek nincs munkája, és valaki azt mondja, hogy te figyelj, tudok egy jó munkahelyet, és gyere, bemutatlak, és hát, ha megkapod, akkor már érdekelne bennünket ez a dolog. Ha őszinték vagyunk, akkor ilyenek vagyunk, hogy az örömhír akkor érdekel bennünket, hogyha valamilyen köze azért van hozzánk is, nem csak úgy általában. És Isten nem csak úgy általában beszélt az örömhírről, hogy van egy örömhír, ami úgy általában nagyon jó dolog, de hát neked nem sok között van hozzá valószínű, hanem úgy beszélt róla, hogy számodra van egy örömhírem. És ma biztos vagyok benne, hogy Istennek mindannyiunk számára van egy örömhíre. Vagy az, hogy a te nyomorúságodból ki akar ragadni. Vagy az, hogy a te szomorúságodból meg akar vigasztalni. Vagy az, hogy ha még nem értetted meg, hogy Krisztus érted meghalt a kereszten, akkor ezt megérted, és megszabadulsz attól, annak a sok bűnnek a nyomásától, ami nyomaszt téged. Tehát az örömhír az nem általában van, hanem konkrétan neked. És az életed minden területén, hogyha rossz a házasságod, akkor Isten igébe van egy örömhír arra, hogy ez megváltozhat. Hogyha nem találtad meg még a társadat, akkor Isten meg tud téged vigasztalni, és meg tudja neked mutatni a társadat, hogyha te akarod, és hogyha odafigyelsz rá, hogyha ez az ő akarata. Tudjuk azt, hogy van az is, amikor valaki egyedül marad, de az nem megint csak egy olyan dolog, hogy valaki nyomorúságban egyedül végigél az életét, és úgy szenved tőle, hanem az egy ajándéka Istennek. És hogyha ez az ajándéka, akkor azt is megadja az Isten neked. És így tovább, és így tovább. Ez Istennek az örömhíre. És úgy tudnám talán fogalmazni, hogy Isten nem hagyta magára az emberiséget a bűneivel, hanem adott egy utat a megmenekülésre, a valódi boldogság felé. És ez a boldogság, ez a mennyben fog kiteljesedni, és ennek a boldogságnak az alapja Krisztusnak a kereszthalála, de ez a boldogság, ez a szellemi Istentől a boldogság, ez ma a tiéd lehet. És nem kell nyomorúságban élned ezt a világot, hanem függetlenül minden körülménytől boldog lehetsz Istenben. Ez az az örömhír, amiről itt olvasunk, hogy azt mondja Pál, mert nem szégyellem az evangéliumot, nem szégyellem ezt az örömhírt. Erről beszél Pál. Aztán egy másik dolog, amiről még szeretnék beszélni, hogy mit jelent az, hogy üdvösség. Mit jelent az, hogy üdvösség? Mert arról is szó van itt, hogy minden hívőnek üdvössége. Mi az, hogy üdvösség? Megmenekülés. Ugye az üdvösségben is általában arra szoktunk gondolni, hogy majd ott a mennyországban, majd ott lesz az üdvösség, itt meg hát a nyomorúság van ezen a földön. A középkori egyház ezt nagyon erősen tanította is. És így tartották nyomorba az embereket, hogy azt mondták, hogy most adakozzatok csak, most gürcöljetek, most itt erre van szükség, most fölépítitek a nagy kőtemplomokat, nem baj, ha az egész családotok élete rámegy, de Istennek a dicsőség, de majd lesz majd a mennyországba boldogságotok. De nem csak ezt jelenti az üdvösség. Ez az üdvösségnek a beteljesedése. De azt jelenti, hogy megmenekülés. Hogy a megmenekülés, hogy megmenekülhetsz a kározattól, megmenekülhetsz a sátán minden praktikájától. És milyen praktikái vannak a sátánnak? Megpróbálja elhitetni veled, hogy neked haragudnod kell. Megpróbálja elhitetni veled, hogy te neked meg kell sértődnöd. Megpróbálja elhitetni veled, hogy neked nem kell járnod gyülekezetbe, mert ott is ugyanen emberek vannak, mint a többiek, és téged majd megbántanak. És még sorolhatnám azt a sok-sok csapdát, amit a sátán állít az életünkben. És azt mondja Isten igéje, hogy megmenekülünk ettől. Megmenekülünk ettől, aminek a sátának a legvégső célja, hogy kározatra juttasson téged, de az is a célja, hogy itt a földön már nyomorúságban tartson. És amikor olvasjuk Isten igéjét, akkor azt látjuk, hogy pont erről szól, hogy mert nem szégyellem az örömhírt, az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek megmenekülésére. Hogy hiszük ezt? Hiszük ezt, hogy ez így van? Hiszük-e azt, hogy nekünk van örömhír a Bibliában, hogy Istentől van egy örömhír, és hiszük-e azt, hogy meg tud engem menteni abból a nyomorúságból, amiben éppen most vagyok? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, mert ha nem hisszük, akkor nem fog valóra válni az életünkben. Egy kérdés, hogy miért nem olyan kívánatos az örömhír még hívő körökben sem? Mert ezt őszintén meg kell vallanunk, hogy hogy sokszor ilyenek vagyunk, hogy nem annyira kívánatos, és talán egy földi öröm, talán egy olyan dolog, ami most hirtelen egy fizikai megoldást nyújt, kívánatosabbnak tűnik. És én semmi más választ nem találok erre, mint hogyha azt mondjuk, hogy azért, mert nem hiszünk benne igazán. Látjuk, hogy ide van írva, és úgy általában elhisszük, hogy igen, Krisztus meghalt mindezekért is, de nem hisszük el. Mert hogyha elhinnénk azt, hogy az örömhír, Istennek az örömhíre jó minden nyomorúságra, ami az életedben van, akkor használnánk. És akkor nem így kéne élnünk, nem kéne ezeket az időszakokat átviselnünk. És én azt szeretném mondani, hogy én egészen biztos vagyok benne, hogyha valaki hisz az örömhírben, hisz abban, hogy Istennek van egy megoldása az életére, egy teljes megoldása, ami a keresztben gyökerezik arra, hogy hogyan juthatunk üdvösségre, de van megoldása a te mai apró kicsi dolgodra is, akkor az evangélium az működésbe lép. Ez egészen biztos, hogyha hisszük, akkor működésbe lép. De ha nem hisszük, akkor nem lép működésbe. Szeretnék arról beszélni, hogyha maradunk ennél a gyógyszer példánál, hogy mi ennek a gyógyszernek a hatóanyaga. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ugye tudjuk, hogy be lehet szedni különböző gyógyszereket, és vannak, amik közös hatóanyagok, és az a lényeg, hogy mi a hatóanyag, mert az csinálja, az a lényeg, amit, hogyha én tudom, hogy ennek ez a hatóanyag, bátran beveszem, mert ez már egyszer segített. Azt mondja itt Isten igéje, hogy mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az. Azt mondja a Biblia, hogy ez a hatóanyag, ez Istennek az ereje. Istennek az ereje. Milyen erő Istennek az ereje? Hát csak néhány dolgot szeretnék felsorolni. Ő hozta létre a földet, ő hozta létre a csillagokat. Amikor este kimegyünk és föltekintünk, akkor látjuk ezt a gyönyörű csillagos égboltot, Isten hozta létre. Én mindig elámulok, és mindig akkor érzem azt a kicsi pici porszem voltamat, amikor fölnézek, és megnyugszik az én szívem, hogy Istenünk milyen hatalmas. Aztán ő volt az, aki az özönvizet létrehozta és befejezte. Ő volt az, aki az egyiptomi szabaduláson végigvitte az ő népét. Ő volt az, aki Nabukadnetszárt, a világ legnagyobb urát megalázta, és helyre rakta. Úgy képzeljétek el, mintha most Bush egyszer csak meghibbanna, bekerülne a diliházba, és ott eltöltene 7 évet, és aztán csak egyszer csak Isten visszaadná az értelmet, és visszakerülne az Amerikai Egyesült Államok elnökének. Ugye, hogy nem kis dolog ez, nem olyan egyszerű. De Isten ezt meg tudja tenni. Ő vitte véghez Pünkösdöt, amikor kiáradt a Szent Szellem, és ő hozta létre ott a gyülekezet, amikor megtért 3000 ember. Aztán ő csinálja ma az ébredést Dél-Koreában, Afrikában, Argentinában, Ukrajnában, még Ukrajnában is, mert ezek a tövéző jó távol van tőlünk, ezt ugye elhiszük, hogy hát igen, ott más típusú emberek élnek. De Ukrajnában is, ahol sokkal nagyobb nyomorúság van, mint nálunk, viszont az emberek éhesek az evangéliumra. És van egy kérdésem, hogy te elhiszed azt, hogy ezeket a dolgokat Isten meg tudja csinálni, de a te nyomorúságodon nem tud változtatni. Ez hihető így? Ez nem hihető. Ez egy butaság. De sokszor mégis így gondolkozunk. Mégis úgy gondolkozunk, hogy azt mondjuk, hogy Isten megteremtette a csillagokat, de én itt vagyok már 5 éve ezzel a kis önzésemmel, vagy kis haragommal, ebből én már nem tudok megszabadulni. De Isten igéje nem erről beszél, hanem azt mondja, hogy Isten ereje az minden hívőnek a megmenekülésére. Minden hívőnek. Nem mondja azt, hogy ez egy olyan gyógyszer, ami általában segít, de azért vannak mellékhatásai, stb. Stb. Nem. Azt mondja, hogy minden hívőnek a megmenekülésére van. Ez tehát a hatóanyaga az evangéliumnak. Először is, milyen típusú ez a gyógyszer? Ugye vannak tüneti gyógyszerek, és vannak lényegi gyógyszerek. A tüneti gyógyszer például a neocitrán, nem tudom, hogy mennyire szoktátok szedni. Én például, amikor mondjuk meg vagyok fázva, és mondjuk éppen prédikálni kell, akkor ha beszedek reggel egy neocitránt, akkor még úgy, ahogy össze tudom magamat szedni. Persze igazán azt szeretném, ha az Úr állítana helyre, de valamikor kénytelen vagyok beszedni egy ilyen gyógyszert. Viszont amikor benne van ez a neocitrán, akkor úgy érzem, hogy jól vagyok, de mintha mégsem lennék teljesen jól. Tehát úgy érzem, hogy benne van az a betegség, kicsit zsibbad a fejem, de azért úgy elmuzsikálok valahogy. Vannak ilyen gyógyszerek. Ilyenek például fájdalomcsillapítók, és így tovább. Aztán vannak lényegi gyógyszerek, ilyen például az antibiotikum, ami meggyógyítja azt a problémát, és utána, hogyha beszedted, akkor meggyógyultál. Szeretnék viszont beszélni arról, hogy vannak más tüneti gyógyszerek is az életünkben. Vannak lelki tüneti gyógyszerek. Van három, amit kapásból szoktunk mondani. Szerintetek mi az a három lelki tüneti gyógyszer, amit az emberek ma a világba beszednek? Ami eszünkbe jut. Alkohol, aztán a drogok, ugye a kábítószer, és még a cigaretta mondjuk. Ezeket így jó keresztény módjára, milyen csúnyán kinézünk az ablakon, és látjuk, hogy hát mi ilyenekkel nem élünk, ugye mi keresztények vagyunk, mi ezeket nem használjuk. De szeretnék azért arról beszélni, hogy más tüneti gyógyszerek is vannak. Igaz, hogy ezekre nem lehet mindegyikre kimondani, hogy ez úgy egészében rossz. De bizony válhatnak tüneti gyógyszer. Ilyen például a pénz. Én őszintén megmondom nektek, hogy ha nálam sok pénz van a pénztárcámmal, akkor valahogy vidámabb vagyok. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, ez nekem vidámságot okoz. Ilyen például a munka is. Hogyha az embernek jó munkája van, akkor is valahogy jobban érzi magát. Nem igaz? Hát hazudnánk, ha nem mondanánk. Tehát jobban érezzük magunkat. Aztán ilyen például a bezárkózás, amikor az emberek már elege van a sok emberből, és egy kicsit úgy elvonul, és akkor azt mondja, de jó, most egy kicsit nyugodt vagyok. Persze, ha ez nagyon sokáig megy, akkor utána tényleg így építette fel az életét, ő úgy tud csak boldog lenni, hogyha senki nem szól hozzá. Aztán ilyen lehet például az önzés, amikor megtanuljuk, hogy hát ebben a világban csak így lehet előre haladni, és úgy egész jól lavírozunk a világban, az kis önzésünkkel. Aztán ilyen lehet egy nyaralás is. Egy nyaralás is, nem? Tehát már úgy teljesen ki vagyok, és akkor na most emeljek egy nyaralni, és akkor majd ott boldog leszek. Ilyen lehet az ünnep, a pozitív gondolkodás, vagy új párkapcsolat esetleg. És ezek a dolgok, ezek tünetire kezelhetnek bennünket. Hogyha éppen szomorú vagyok, és a pénz áll a házhoz, akkor egy kicsit megvidámodom. És úgy kicsit úgy elmúlik a szomorúságom, aztán utána ideig, óráig tart, aztán utána visszajön a szomorúság. És bizony, ezek között a tüneti gyógyszerek között vannak károsabbak, meg kevésbé károsak. Ugye, mondjuk a kábítószer mondhatjuk, hogy nagyon káros, mondhatjuk, hogy talán nyaralás az nem olyan káros. De vannak olyanok is, amiknek hosszú hatása van, meg rövid a hatása. Például mondjuk egy italozásnak nem túl hosszú hatása, egy darabig elvigadozok, aztán utána jön a rosszabb helyzet, és utána újra kell venni. Vannak viszont olyanok is, amiknek egész jó hosszú hatása van, például ilyen a pénz. Ha valakinek sok pénze van egész élete végéig, akkor olyan, mint a neocitránnal lenne állandóan dúsítva, úgy érzi, hogy nem az igazi, de azért úgy el van. És nagyon kell ezekre a dolgokra vigyáznunk, mert mi keresztények is nyúlhatunk ezekhez a tüneti gyógyszerekhez. És nagyon oda kell figyelnünk, hogy most miért is vagyok én ma vidám. Azért, mert éppen ma kaptam egy jutalmat, vagy pedig azért vagyok vidám, mert bevettem az evangéliumot, és megvidámította a szívemet. Ugyanis vannak olyan tüneti gyógyszerek, amik egész az életünk végéig úgy ellavíroztatnak bennünket, és még a gyülekezetbe is egész vidáman el tudunk jönni. De igazi, mély változás nincs a szívünkbe, és amikor eljön a halál pillanata, eljön az elköltözés pillanata, akkor már egyik tüneti gyógyszer sem segít. És az evangélium az nem tüneti gyógyszer, az egy lényegi gyógyszer, az egy olyan gyógyszer, ami mély változást ad és meggyógyít téged. És nem lesz szükséged ezekre. Azt nem azt mondom, hogy nem lesz szükséged pénzre, de nem ettől fog számítani a te örömed. Ahogy Pál mondja, megtanult szűkölködni is, meg bővölködni is. Mind a kettőben nagyon vidám tud lenni, és boldog tud lenni az Úrban. Ilyen az evangélium. Van egy nagyon fontos kérdés, hogy hogyan kell szedni az evangéliumot. Bocsánat, hogy ezt így mondom. Tehát, hogy hogyan, ugye egy gyógyszernél ez nem mindegy. Például vannak olyan gyógyszerek, amik mellé, hogyha nem szedünk valami mást, akkor semmi nem él, teljesen hatástalan. Például ilyen a DEKA vitamin, ahhoz mit kell szedni? Nem tudjátok? Húha! Hát hogy tanít benneteket a... Na, zsírt kell hozzáenni. Ugye? Tehát jó sok zsírt teszünk, akkor ezek föloldódnak. Na hát ezt csak tréfásan mondom, de tényleg kell hozzájuk zsír, mert ha nem eszünk, ha semmi zsírt nem eszünk ezekhez, akkor szépen végig szalad a mi testünkön, és nem épül be. Aztán azt mondják, hogy például a béres csepphez, meg C-vitamin kell, azt én nem tudom, hogy így van-e, de a lényeg az, hogy ha nem szedjük be hozzá C-vitamint, akkor nem használ a bérescsepp. Vannak ilyen gyógyszerek. És ha ezeket csak úgy önmagukba szedjük be, akkor semmit nem érnek. És ilyen gyógyszer az evangélium is. Legalábbis Isten igéje ezt mondja, mert azt olvassuk, hogy hiszen Isten ereje az minden hívőnek az üdvösségére. Tehát nem úgy általában az evangélium, nem úgy általában megmenti az emberiséget, hanem hogyha hittel párosul az evangélium, akkor működésbe lép. És ezt egészen biztosan mondhatom, ebbe teljesen biztos vagyok, hogy az evangélium, hogyha hittel párosul a te szívedben, akkor működésbe lép. Ott akkor nem, akkor biztos, akkor ott változások fognak bekövetkezni. Hit nélkül az evangélium nem használ. És nem azért, mert értéktelen, nem azért, mert ott van valami hiba, hanem egyszerűen, mert Isten így adta, hogy hittel párosulva kell szedni az evangéliumot, hittel párosulva kell, hogy éljél vele. Nem menti meg úgy általában az emberiséget, nem gyógyítja meg a lelki gondjaidat azért, mert van evangélium, és te az értelmeddel tudod, hogy van, és nem ment meg a kárhozattól sem, hanem csak, hogyha hittel párosul, akkor jön működésbe. És most értünk el talán a legfontosabb részhez, hogy akkor hogyan tud az én életemben működésbe lépni az evangélium. Ez egy lényegi kérdés, mert ha ezt nem értjük meg, és ha nem működik az életünkben, akkor hatástalan lesz az életünkre. Azt mondja itt Isten igéje, hogy mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy a hit az előfeltétele az evangélium működés belépésének, tehát hitből. Hitbe, a hit pedig a célja az evangéliumnak, amiben az Isten igazsága bekerül a te szívedbe, a te hited tárgyává válik. Tehát, hogy egy kicsit ezt meg, tehát egy példát mondjak, szeretném kérni Marikát, hogy most vetítse ki ezt a kis képet, amit vagy táblázatot. Ez itt csak ott van hitből, hitbe. Előfeltétel és cél. A hit előfeltétel az evangélium működésbe lépésének, és az evangélium által Isten igazsága a hitet tárgyává válik. Hogy működik ez a gyakorlatban? Például valaki hiszi azt, hogy Isten létezik. De nem csak úgy, hogy hát Isten van, aztán el van rendezve, hanem az ő szívében egyszer csak ez fontossá válik, és belekapaszkodik abba, hogy kell, hogy legyen egy Isten. És ezzel a hittel Istenhez fordul. És akkor Isten megmutatja önmagát, hogy ő szerető és jóságos. Erről én azért tudok beszélni nektek, mert én így értem meg. Én nem ismertem Istent. Azt hittem, hogy nincsen. És egyszer csak egy nyomorult pillanatomban minden alapon azt mondtam, hogy hát Istenem, ha létezel, akkor segíts nekem, és teszek egy próbát, elkezdtem imádkozni ahhoz az Istenhez, akiről semmit nem tudtam. Kikerestem a Bibliából a mi atyánkot, mert azt sem tudtam, hogy kell imádkozni, ezt elimádkozgattam egy párszor, meg egy saját szavon is mondtam egy-két dolgot, és megtapasztaltam, hogy Isten kijelentette magát az én szívembe, azt, hogy ő szeret, ő létezik, és azóta ezt nem tudja kiirtani semmi az én szívemből. Ez úgy beépült oda, ezt értettem meg, ami itt van leírva, hogy mert Isten a maga igazságát kinyilatkoztatta az én számomra ott, és utána már a hitem az nem csak annyi volt, hogy Isten létezik, hanem már az is az én hitem volt, hogy Isten szerető, és Isten jóságos. És ez, hogy ez beépült az én szívembe, ez örömet okozott nekem. És olyan boldog voltam, és annyira megváltozott ott az életem, pedig még nem is hallottam még Krisztusról, még nem tértem meg igazából, de már egyszer csak megértettem valamit Istenből. És utána, ha tovább nézzük, akkor például, ha valaki hiszi azt, hogy Isten szerető és jóságos, ha ez ő neki már egy biztos pont az életében, akkor következik, ez csak egy példa, nem mindenkinél így, csak hogy értsük ezt a folyamatot, felismerteti velünk a bűnt, megmutatja a keresztet és a feltámadást. Nagyon nehéz úgy felismerni valakinek a bűnt, hogyha azt gondolja Istenről, hogy egy rossz Isten. És azt gondolja róla, hogy Isten nem szereti őt. De amikor már megtapasztaltam azt, hogy Isten végtelenül szeret engem, és elkezdtem olvasni Isten igéjét, és aztán láttam, hogy Isten mennyire szomorú azért, mert én bűnös vagyok, és hogy adott egy menekülési utat, amikor ezt megértettem, akkor Isten kinyilatkoztatta számomra a keresztet. és megtérhettem, és elfogadhattam Krisztust. És aztán így megy tovább, hogyha valaki eljut már oda, hogy Krisztus a személyes megváltó számára, és már ebben hisz, és azt tudja mondani, hogy tovább még nem jutottam, nem merek hinni nagyobb dolgokba, de ebben biztosan hiszek. És ott van egy nyomorúságban, és utána Istenhez kiállt, akkor lehet, hogy Isten meggyőzi őt a bemerítésről, meggyőzi őt arról, hogy tartozon egy gyülekezethez, és meggyőzi őt arról, hogy neki örök élete van. És akkor boldog lesz, és nem ezeket a tüneti gyógyszereket akarja majd szedni, hanem olyan boldog lesz az ő szíve, mert Isten egy új igazságot jelentett ki neki, és azt megcselekszi. És aztán, hogyha valaki eljutott már ide, akkor Isten kijelenti neki a szolgálatnak az örömét, és aztán, hogyha valaki már ott van, hogy ő biztosan tudja, hogy ő Isten munkatársa, hogy megérintette az igéből, ez az örömhír. Mert sokszor úgy vagyunk vele, hogy azt gondoljuk, hogy ez valami nyűg. És amikor a gyülekezetben valakit megkérünk, hogy te figyelj, ezt a szolgálatot kéne elvégezni, akkor sokszor olyan szomorú vagyok, hogy azt látom, hogy ennek a testvérnek ez egy nyűg. És akkor ő még nem értette meg, nem, Isten nem nyilatkoztatta ki neki, hogy ez egy igazi öröm, hogy Isten nekem valami apróságot akar adni, amit én megtehetek érte. Hát ez olyan csodálatos dolog. És akkor Isten bevezet a szolgálatnak az örömébe, és végül igen, és már itt tartunk, és akkor felismerem az Istenben való elrejtettséget és a szabadságot. Amikor úgy élhetem az én hívő életemet, hogy Istenben el van rejtve az én életem, engem nem érhet semmi olyan dolog, ami Isten nem tud, és ami valami kárt szenvednék. Most a káron nem fizikai dolgot értek, hogy most ellopnak tőlem valamit, hanem az én valami lelki károsultságot szenvedjek. És felismerem azt a csodálatos szabadságot, hogy szabad vagyok a bűntől, szabad vagyok attól, hogy azt csináljam, amit én akarok, szabad vagyok arra, hogy Isten szolgáljam. Ez egy csodálatos dolog, és ezt, amit itt látunk, ezt mind az evangélium végzi a szívbe. Köszönöm szépen a kivetítést. Így működik ez. És szeretnék még egy példát mondani az én életemből, hogy egyszer volt egy nagyon nehéz helyzet egy kapcsolatban, egy emberi kapcsolatban. És tudjátok, eljutottam oda, hogy láttam Isten igében, hogy az van beleírva, hogy ez így nem jó. És hogy van belőle változásra lehetőség. És próbálkoztam így is, úgy is, amúgy is, de egyszer csak eljutottam oda, hogy már majdnem kimondtam azt, hogy hát ez az én életemben ez nem működik. Ez nem fog megváltozni. És kezdtem berendezkedni arra, hogy ezzel majd én együtt élek. Ezzel a dologgal. És ekkor egyszer csak Isten megrázott engem, és valahol, amikor ezt akartam kimondani, hogy hát ebből már nincs változás, akkor egyszer csak nem tudtam kimondani, és azzal a picike hittel, amire azt mondanánk, hogy ez nem egy nagy dolog, hogy azt mondtam Istenem, ez nem lehet igaz. Én nem akarom elhinni, hogy az én életemben ez nem tud megváltozni. Ezt kimondtam Istennek, és képzeljétek el, hogy akkor Isten kijelentette az én szívembe az ő igazságát, hogy ez meg fog változni az életedbe. De akkor nem az értelmemmel tudtam már, hogy igen, ez megváltozhat, hanem elkezdtem mélyen hinni abba, hogy ez megváltozhat. És már ott boldog voltam, már ott örvendeztem, és utána, ami bennem lezajlódott, azt szerint elkezdtem cselekedni, és ez a kapcsolat, ez helyreállt. Ez egy csodálatos dolog volt. És így működik Isten igéje. Vagy egy másik példa ugyanerre a dologra, Jónás próféta esete. Nem tudom, olvassátok majd esetleg otthon azt az imádságot, amit Jónás a hal gyomrába mondott. Az úgy kezdődik, hogy kesereg Jónás, hogy jaj, de rossz nekem itt, és hogy már minden, már bezáródott fölöttem minden, és nekem végem van. És egyszer csak Istenhez kiállt, és Isten megszólítja őt, és változás történik az ő szívében. És utána úgy kezd imádkozni Jónás, hogy de jó az Úrnak a közelségében lenni, és de jó lesz majd, amikor majd megyek a templomba dicsérni őt. De tudjátok, hol mondja ezt az imádságot? Hát a hal gyomrába, bent. Tehát még igazából fizikailag nem történt változás, de az ő hite működésbe lépett, és változás történt Jónásba, és utána aztán a hal kiköpte, aztán tudjuk, hogy aztán megint elbukott szegény, de ott ez a dolog, ez megvalósult az életében, és megváltoztatta az életét. És így működik az evangélium. És azt szeretném elmondani nektek, hogy higgyetek ebben, hogy ne engedjétek azt, hogy a sátán azt mondja nektek bármire is az életetekben, hogy ezzel a nyomorúsággal együtt kell élni. És még egyszer mondom, itt nem feltétlenül fizikai dolgokról beszélek. Tehát elképzelhető, ha bár általában azt látom, hogy a betegségekből is meggyógyít Isten, de elképzelhető, Pálnak is azt mondta, hogy ez a tüske megmarad az életedbe. Elképzelhető. De hogy lelki nyomorúságban Isten senkit nem akar tartani, az biztos. Nem tudom elfogadni, ha bárki azt mondja, hogy az ő nyomorúság az olyan, hogy az abban neki végig kell élni az életét. Nem. Hanem Isten igéje azt mondja, hogy az örömhír az megváltoztatja a te életedet. És van még két kérdés így a végére. Az egyik az, hogy van-e rajta TB támogatás? Tehát, hogy mit kell ezért fizetni? A másik pedig az, hogy hogyan lehet ezt hozzájutni. És szeretnék két igét felolvasni ehhez kapcsolódva. Az egyiket az 1 Királyok 19:11-12-t. Ezt Illéssel történt, amikor Illés is bajban volt, és az Úr elé állt. Az Úr ezt mondta, jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallott, a palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá, mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt, nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, profétáit pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor azt mondta az Úr neki, menj, kelj, ismét óra a pusztán át, Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel hazájött Arám királyba. Aztán most nem olvasom tovább. Mit csinált Illés? Odaállt az Úr elé, és várt. És lehet, hogy az Úr nem volt ott ezekben a hatalmas dolgokban, mint hogy szél, meg földrengés, de eljött az az idő, amikor Isten megszólította Illést, és utána újra fölrázta az ő fásultságából, és tovább vitte. Itt van, itt lehet kapni az evangéliumot. Ott lehet kapni, amikor te eljutsz arra a pontra, hogy most már semmi nem segíthet. Most már nem tud nekem segíteni semmilyen ember, hanem csak Isten, és megpróbálod. És oda kiáltasz, odaállsz, és vársz, és Isten meg fogja változtatni a te szívedet. És az árával kapcsolatban az Ézsaiás 55:1-et szeretném olvasni. Ti szomjazók, mind jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek, jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni. Élvezni fogjátok a kövér falatokat, figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Ezt mondja Isten igéje, hogy Krisztus kifizette már az árat, és neked nem kell ezért semmit fizetned, hanem csak egyszerűen oda térdelni az Úrért, és azt kérdezi ma tőled Isten, hogy miért költöd a te pénzedet, a te energiádat, a te idődet ezekre a tüneti gyógyszerekre, amiket olvasgattunk, hogy próbáljuk foltozgatni az életünket, hogy talán ettől boldogabbak leszünk, talán majd attól. Isten szomorúan tekint le ránk ilyenkor, és azt látja, hogy elfecséreljük a mi javainkat. És arra vár, hogy oda menjünk hozzá, és ő jól akar lakatni. És azt akarja mondani, hogy élni fogsz, és olyan élet lesz a tiéd, az a szellemi, szabad élet, ami független azoktól a dolgoktól, amik a világban vannak, és amiben lehet bővölködni, és lehet szűkölködni. Amikor látsz egy gazdag embert, és nem azt látod, hogy teljesen elferdült az ő erkölcsisége, meg minden gondolata, hanem az Úrért küzd, és hálát adsz. Vagy látsz egy nyomorult embert esetleg, aki kívülről betegségekben van, és talán egyedül van, otthon van, és látod, hogy vidám, és az Úrban van az ő élete, és nem érted, hogy lehet ez. Akkor gondolj az evangéliumra, hogy Istennek az ereje az, ami megváltoztatja az embernek az életét, és életet ad. És végül a római levélből szeretnék még egy részt felolvasni, ami szintén arról beszél, hogy hogyan működik mindez a dolog. ezt fejti ki Pál tulajdonképpen a római levélben. A 10. rész 8. versenek a második felétől olvasom. Közel van hozzád az ige a te szádban és a te szívedben, pedig a hit, bocsánat, a te szádban és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztott őt a halálból, akkor üdvözülsz, akkor megmenekülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás is így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az ura, és ő bőkező mindenkihez, aki segítségül hívja, amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül, az megmenekül. Azt mondja Isten, hogy vadd meg a te szíveddel és a te száddal Isten igéjét, azt, amiben hiszel. Úgy is mondhatnánk, hogy a te döntésed a te szívedben van, a te döntésed legyen jellemző a te hited, és a te beszédedre is. Hogyha te hiszel valami picike dologban, akkor most azt várja Isten tőled, hogy te e szerint cselekedjél. Nem feltétlenül nagy dolgokban kell rögtön kezdeni, nem biztos, hogy abban kell neked hinned, hogy te majd megevangizálod egész Ázsiát. De abban a pici dologban, ami most a te problémád, abban te hiszel, akkor te a döntésedet az szerint fogod élni, az életedet, úgy döntesz, cselekedeteket úgy teszed, és úgy beszélsz róla, és nem keseregsz. És azt mondja itt Isten igéje, hogy ezt tegyed, és akkor nem fogsz megszégyenülni. Isten adott egy csodálatos gyógyszert nekünk. Egy olyan gyógyszert, ami minden lelki bajra jó. Éljünk vele. A hitünket, ami megvan, vessük az ő örömhírébe, valljuk meg, és cselekedjünk a szerint. És ő a maga igazságát ki fogja jelenteni benne a te számodra. És ez el fog kezdeni működni a te életedben, és amikor te megtapasztaltad, hogy ebben a pici dologban segített az Úr, akkor majd szép lassan utána a te hited is megerősödik, és még nagyobb dolgokba fogsz hinni, és Isten fog a hiten keresztül vezetni téged, és te élni fogsz. Amen. Amen.